Na hát, sziasztok! Nincs egy hihetetlenül gondosan összerakott üzenetem, de és azt sem mondanám, hogy különösebben könnyen emészthető, amit mondani szeretnék, de egy közismert verset akarok felolvasni 1 Péter 5-ből. Péter 5:6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ennyi. Ez a gondolat. Ez az üzenet, és szerintem ez az, ahol az Istennel való kapcsolatunk elkezdődik, de az is, ahol az életünk, az igazi élet, az az élet, amire minket Isten elhívott, ez elkezdődik. Hogy alá merjük-e vetni magunkat, meg tudjuk-e alázni magunkat. Hogyha még egy másik verset megnézünk, a 51. Zsoltárba írja Dávid, hogy mondjuk 18. verstől. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt? Égő áldozatokban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. És milyen érdekes itt Dávid. Ő a király. Isten nagyon nagy hatalmat adott a kezébe, de ehhez rengeteg megaláztatás és szenvedés árán jutott hozzá. És mégis itt azt mondja, hogy egy pár verssel előbb, hogy neves el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ez az, ami az ő kérése Isten felé. Nem az, hogy ja Istenem, csak amit én nagyon szeretnék, az maradhasson nálam, csak a királyságot ne vedd el tőlem, csak engedd még, hogy egy picit jól érezzem magam. Hát mi távol vagyunk ettől a hétköznapi életünk kapcsán, mert akármilyen intelligens módon is magyarázzuk Istennek, mi azt akarjuk, amit mi akarunk. És állandóan ezzel küszködünk, hogy nekünk van egy elképzelés a fejünkben, hogy én ezt szeretném. És mindenáron azért harcolok, hogy az az enyém lehessen. És ehhez akarom felhasználni az embereket magam körül, ehhez akarom felhasználni Istent. És az ige pedig azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat. Alázzátok meg magatokat. Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Isten fel akar minket magasztalni, fel akar minket emelni. Isten fönn akar minket látni. És hát csak gondoltam, hogy elhozok egy kis példát nektek, ami történt a héten. Ez egy kis apró bizonyság nekem. De hogy ez az alázat, ez nem kell itt nagy dolgokra gondolni, ezek nagyon pici dolgokba tudnak megmutatkozni az életünkbe. Nagyon ilyen gazdag világbeli probléma, el kellett nyújtnom fogorvoshoz az esküvő előtt. De csak hogy értsétek, már 10 éve nem voltam körülbelül. És felhívtam egy helyet, mondták, hogy nincs időpont, vagy lehet, hogy beférek, de azt a időintervallumot már egy ilyen 4 fős család befoglalt az egész estére. És nekem csak ez így ott volt a fejemben, hogy de ez nagyon fontos, nekem muszáj elmenni fogorvoshoz, meg minden, és hogy akkor inkább keresek egy másik helyet, és elmegyek én. És aztán csak jött egy ilyen hang, ami mondta nekem, hogy ne. Nem menj más helyre, nem menj máshova. De ennek meg kell történni, és most kell, és máskor nem lesz idő, és ez az időpont nem biztos, és lutri az egész. És aztán jött megint ez a hang, és akkor eldöntöttem, hogy jó, nem megyek, hanem lássuk meg, hogy Isten tesz-e értem valamit. És nem kértem én Istentől semmit, egyszerűen csak ezt így feladtam, elengedtem, odaadtam, hogy ez nem, tehát felismertem azt, hogy ez nem egy olyan fontos dolog, és hogy másnak oda tudom adni ezt az időt. És képzeljétek el, az történt, hogy aznap, mikor lett volna ez az időpont, felhívott engem az asszisztens, hogy ez a család, ez a 4 tagú család lebetegedett, úgyhogy lemondták az időpontot, hogy menjek egész nyugodtan. És aztán oda mentem, gyönyörűen megcsinálták a fogaimat, meg minden, és aztán, hogy akkor mit beszéltünk, hogy mennyit fizetek, és mondják, hogy nem fogadok el pénzt, ez a NASZ ajándékod. Ezt mondta a fogorvos. És ez egy, értem, hogy ez egy ilyen kis aranyos hétköznapi példa, de arra akarok rávilágítani, hogy az, hogy megalázzuk magunkat, hogy elmerjük engedni azt, ami szerintünk, meg nekünk olyan fontos, ez egy hihetetlen nagy kincs, és ezt meg tudjuk élni a hétköznapnak a kis dolgaiban. És Isten erre hív bennünket. És nem azért, mert alázd meg magad, mert Istennek az jár, hogy ő ott fönt van, te meg alázd meg magad. Nem. Isten azért akarja ezt, mert tudja, hogy nekünk ott van jó dolgunk. Nekünk ott van hihetetlen jó dolgunk, hogy ez a megaláztatás, amikor én elmerem engedni azt, ami az enyém, akkor Isten odaadja azt, ami az övét. Mert tudja, hogy a mi erőnk az véges. De az ő ereje nem véges, és ő azt akarja neked odaadni. Úgyhogy nem kell ilyen kis rajzfilm figuraként, tudjátok, akinek ott vannak a 20 doboz a háta tetején, és akkor segítsünk kis ember, és akkor bírom én. Nem kell. Nem kell. Adjuk oda. És nem baj, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy te látod jónak. Hadd adja Isten neked azt, amit ő akar, mert ő sokkal jobban látja, mint te. És mi pedig büszkén, nem kell nekünk annak a büszkeségében élni, hogy én ezt megteszem magamnak, vagy én ezt elérem. Nincs rá szükségünk. Tudjátok, a kisegér a hídon büszkén dicsekszik azzal, hogy hallod, elefánt, milyen hogy dörög alattunk a föld. Isten minket így ebben akar megerősíteni, hogy mi vagyunk ezek a kisegerek, mi lehetünk ezek a kisegerek, de ott van mögöttünk ez a hatalmas állat. Ott van mögöttünk ez a hatalmas erő, aki meg akar minket áldani, és akiben hihetetlen erő van, amit ő nekünk ad. De azt mondja, hogy ez úgy lesz a tiéd, csak akkor lesz a tiéd, hogyha te megalázod magad. Úgyhogy alázzuk meg magunkat, engedjük el azt, amit mi gondolunk jónak. Engedjük el mindent. Mindent engedjünk el. Amiről te most azt gondolod ma este, hogy ez a legfontosabb az életemben, és nagyon meg kéne történni, ezt 200%-ig biztos vagyok benne, hogy nincs jelentősége, nem fontos. Engedd el. Engedd el. És engedd, hogy Isten adja oda neked azt, amire igazán szükséged van, és bíz benne, hogyha az a dolog fontos volt, vissza fogja neked adni. Mint nekem ez a kis hülye példa, hogy Isten megadta, elvitt a fogorvoshoz, és képzeljétek el, még pénz se kellett fizetnem érte. Olyan banális, értem, de azt értsétek meg, hogy a hétköznapi életünkben ezekkel a döntésekkel kezdődik, így tudjunk megélni. És ahogy ezeket megmerjük élni, és kilépünk hitbe, és látjuk, hogy Isten választ ad rá, egyre nagyobbat merünk lépni. És egyre nagyobb dolgokban elkezdjük megtapasztalni, hogy Isten hűséges. Úgyhogy alázzuk meg magunkat. És lássuk meg aztán, hogy Isten mit tesz az életünkben.
Na, 2 héttel ezelőtt, így az 51. Zsoltárról volt szó, és arról a folyamatos fordulásról, megtérésről, bűnbánatról, amiről szól ez a Zsoltár, és ma ezt fogjuk folytatni, mert a 32. Zsoltárról lesz szó. És ez párban van, vagy Legtöbben úgy gondolják, hogy párban van az 51, a 32, és örömről lesz szó, boldogságról. Így a bűnvallás, a megtérés, a bűnbánat öröméről. És nem tudom, hogy hogy vagy ezzel, így hagyd kérdezzem ezt, hogy milyen előjelű számodra ez, hogy bűnbánat, vagy bűnvallás. Ez egy ilyen pozitív előjelű, vagy negatív előjelű? Hát úgy halva bűnbánat, bűnvallás olyan negatív előjelűnek hangzik, nem? Mert hát benne van még a bánat szó is. Bánkódunk valami felől, meg úgy magunkra nézünk, így rádöbbenünk, hogy mi a mit tettünk, vagy hol vétettük el. Mégis ez a Zsoltán, és majd mindjárt fel fogom olvasni, ez nagyon, nagyon pozitív előjelű. Igazából ez a Zsoltár egy tanítás. De lehet, hogy nem szaladok előre, hanem szeretném még előtte azt mondani, hogy tudtad-e, hogy Istennek az a vágya így az életeddel kapcsolatosan, hogy te bőséges gyümölcsöt teremj. Így sokat, sokat, bőséges, sok gyümölcs, sok. Anyukámnak a kertjében van egy szőlő, egyszer említettem ezt, anyukám hallotta, hogy említettem ezt. Azóta is a szőlőt védi, mint hogyha megsértődött volna szerencsétlen szőlő. És úgy összesen lehet, hogy van annyi, mint ide a fal, szemben lévő fal, olyan hosszú, és csak tudom azt, hogy így körülbelül talán 3 évvel ezelőtt olyan 2 vagy 3, mert azelőtt vette meg anyukám ezt a kertet, 2 vagy 3 vagy 4 szőlő fürtött termet. Hát ez nem volt egy bő termés, így van? Hát de ezért termet, mert egyébként nagyon finom volt. Tehát úgy ettük, tudod, hogy úgy kiosztottuk a családnak. De Isten egy jó szőlős gazda. És az ő vágya az, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És ennek a bőséges termésnek azonban vannak akadályai, különböző akadályai. Ez János 15-ben van. János 15-ben Jézus arról beszél, hogy ő a szőlő tő, az atya a szőlő műves, és hogy mi vagyunk a szőlővesszők. És aztán rögtön ott az elején beszél arról, hogy minden olyan szőlővesszőt, mely nem terem gyümölcsöt, nem terem semmilyen gyümölcsöt, azt lemetszi. És tanulmányozom, már régóta gondolkodva ezen az írás részen, igazából azt látom, és sok különböző kommentár kihozza, hogy nem feltétlenül ezt jelenti, itt a szó nem lemetszésről van, vagy itt nem lemetszésről van szó, hanem igazából a görög szó az aeró, ami azt jelenti, hogy felemelni. És később van metszés is a történetben, de itt felemelés van. Itt arról van szó, és ma erről fogunk beszélni, itt arról van szó, amikor a szőlővesszők fel vannak kötözve, és gyönyörű szépen futnak, és teremnek gyümölcsöt, és aztán vannak olyan vesszők, képzeljétek el, amelyek le vannak hajolva, benne vannak a porba, benne vannak a sárba, ahogy az emberek ott elmennek, a munkások rátaposnak ezekre a szőlővesszőkre, és ezek zéró gyümölcsöt nem teremnek, mert koszosak, mert piszkosak, mert le vannak, benne vannak a földbe, és a gazda fogja, és oda megy, és ezeket jól megmossa, és aztán felkötözi azért, hogy gyümölcsöt teremjen. És ez a 32. Zsoltár, ez egy ilyen megmosásról, megtisztításról, felkötözésről van szó, mely nélkül nem tudunk gyümölcsöt teremni, és az egyik oka, amiért sokszor nem termünk gyümölcsöt, és az, hogy ott vagyunk lent a földben, a sárban, a piszokban, a koszban, és meg kell, hogy legyünk mosva, és meg kell, hogy legyünk tisztítva, és felkötözve. Úgyhogy Hagyj olvassam fel ezt a Zsoltárt, jó? 32. Zsoltár. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok minnyájan, ti tiszta szívűek. Úgyhogy úgy indul ez a Zsoltár, hogy Dávid tanítása, ez a felirat. Az 51. Zsoltárban, ami Dávidnak a bűnvallása, amikor házasságtörés követett el, mikor megöllette Becsabénak a férjét, Hitteus Úriást, akkor az 51. Zsoltárban, hogy megvallja a bűnét Istennek, és elé hozza Istennek, az az ő imádsága, hogy ő képes legyen majd tanítani a bűnösöket az Istennek az útjára. És most, hogy helyreáll Dávid az Istennel való kapcsolatában, most elkezd tanítani, és ez egy ilyen bölcsesség tanítás, ahol azt mondja, hogy figyeltek, én ezen mentem keresztül, és most hagyd tanítsak. Egy picit visszhangzik nekem, bocsánat is ránni, egy nagyon picit. És elkezd tanítani, úgyhogy így indul, hogy Dávid tanítása az első versben. Boldog-e az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Kétszer szerepel itt az, hogy boldog. Tehát amiről szó van, az a bűnbocsánatnak a boldogsága, és annak a szabadsága, amikor Isten elé hozzuk a mi dolgunkat, és megvalljuk neki, és van egy ilyen bűnbánat az életünkben, és Isten elé hozzuk. Akkor ennek van egy boldogsága, van egy szabadsága, van egy áldása. Azt mondja itt a másik vers végén, hogy akinek lelkében nincsen csalárdság. És egy dolog vétkezni, egy másik dolog az a csalárdság a lelkünkben. Így van, az a csalárdság, amikor, mert Dávid ezt megtapasztalta, hogy körülbelül egy éven keresztül, miután elkövette az ő bűnét, csak ment tovább az élete, és élte tovább az ő életét. Vezette az országot, valószínűleg elment a templomba, a sátorba, a szent sátorba, és áldozatokat mutatott be, és csak így folytatta tovább az ő életét, és azt a dolgot fogta, és szőnyeg alá söpörte, mint hogyha mi se történt volna. Hatalmas, tehát nagy hatalma volt, és ott volt Dávid, és azt mondta, hogy végül is rendben vagyok, senki nem tud róla. Én is már kezdem felejteni, amit tettem. Végül is Mások, vannak, akik sokkal rosszabbak nálam, és van a lelkében egy család, csak hogy nem egyenes Istennel, nem őszinte önmagával sem, nem egyenes másokkal sem, és emiatt bajba kerül, bajba van. És most azt tanítja, azt mondja, hogy boldog az az ember, aki fogja az ő bűnét, az ő vétkét, és Isten elé hozza, és megvallja, és a világosságra hozza. Az az ember egy szabad ember, egy boldog ember. 34. versben halljuk az ő bizonyságát. Ez egy ilyen személyes bizonyság. Azt mondja, hogy amíg hallgattam, vagy elhallgattam, hallgass meg ezt, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Tehát azt mondja, hogy amíg én nem mondtam el a bűnömet, addig így belül a csontjaim, mint hogyha elkezdtek volna megavulni, régivé válni, rothadni bennem. A jajgatás volt az életemben, az egész életem egy jajgatás volt. Igazából lehet, hogy kívül olyan voltam, mint máskor, de belül tudtam, hogy valami nincsen rendben. 4. vers. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Tudjátok, Dávid megtapasztalta azt, amit mi is megtapasztalunk mindannyian. Hogy milyen az, amikor Istennek a keze ránk nehezedik. Milyen az, amikor Isten keze nem felemel, amiről Palkó beszélt, mert nem vagyunk alázatosak, hanem büszkék vagyunk, telve magunkkal, telve az útjainkkal, és emiatt Isten keze ránk nehezedik, hogy alázatra vigyen bennünket. Fegyelmezésre indul az ő keze. Mint amikor a szülő fegyelmezi a gyermekét, fegyelmez Isten is bennünket. Ez egy nagyon fontos rész a kapcsolatunknak, hogy Isten fegyelmez bennünket, nevel bennünket. És Dávid itt megtapasztalta ezt a fegyelmezést. Miben fogalmazza meg? Megavultak a csontjaim, a naphosszat való jajgatás miatt ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Voltál már ilyen nyári hőségben? Mikor éget a beton is, csak kóvályogsz, mint valami őszi légy. Tudod, kóvályogsz, és csak azt mondod, hogy fú, nincs bennem életerő. És Dávid azt mondja, hogy ez történt velem. És Istennek ez már a fegyelmezése volt. És hagyd mondjak erről néhány dolgot, hogy Isten többféleképpen fegyelmez bennünket. Zsidók 12-ben van 3 kategóriája a fegyelmezésnek, 5. 6. versben. Azt mondják ezek a versek, hogy azt mondja, hogy és elfeledkeztetek az intésről, mely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Nézd csak, 3 dologról van szó. Az 5. vers végén ott van a feddés. Azt mondja, ne csüggedj el, ha megfed. Hogy egy atya, egy apa, egy szülőnek vannak feddő szavai. Ez a feddés, ez egy szóbeli figyelmeztetés. Amikor a gyerekeinkkel otthon, lehet, hogy csak rájuk nézünk, és ez már egy figyelmeztetés, egy nézésben. Aztán lehet, hogy mondunk valamit, és van súlya a szavainknak, és van egy szóbeli figyelmeztetés. A Biblia újból és újból beszél, hogy Isten az ő, ahogy nevel bennünket, a jó szőlősgazda, hogy maximális gyümölcsöt teremjünk, ő megfed bennünket az ő szavaival. Lehet, hogy mész az életedben, és lehet, hogy egyszer csak jön egy meggyőző gondolat valami felől, ami világosan bűn, és nem helyes Isten előtt, és jön egy meggyőző gondolat. Lehet, hogy a lelki ismereted megszólal. Az is lehet, hogy beszélgetsz valakivel, és ő mond olyan dolgokat, amelyek meggyőznek téged, ahogy hallod. Vagy lehet, hogy hallasz egy ige hirdetést, és a Szent Szellem az ige hirdetésben rámutat valamire az életedben, vagy olvasod a Bibliát, és Isten igéje megszólít téged azon a ponton. Tehát csak azt akarom mondani, hogy Isten így szóban figyelmeztet bennünket, hogy nem arra. Figyelj csak, nem arra. Igazíts az utadon. És hogy felkeltse a figyelmünket. És ilyenkor, amikor nem figyelünk, és van, hogy nem figyelünk, akkor megyünk tovább, és megy tovább a fegyelmezés, és ez a 6. vers azt mondja, hogy mert akit szeret az Úr, megfenyíti. Itt már fenyítés van az életünkben, nem csak feddés, ez már fenyítés. Mert szeret Isten, és szeretné felhívni a figyelmünket, és a vágya, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, és ezért van fenyítés. És Dávid itt fenyítést él meg a 32. Zsoltárban, amikor arról beszél, hogy az élet ereje elapadt. Arról beszél, hogy Isten keze ránehezedett. Arról beszél, hogy jajgatott nap hosszat. Arról beszél, hogy megavultak a csontjai. Ez már a fenyítés volt, ez egy komolyabb fokú nevelési eszköz. És sokszor az van, ez lehet egy ilyen érzelmi szorongás, ami bejön az életünkbe. Ez lehet egy ilyen frusztráltságnak az élet, ami érzés, ami elkezdi átvenni az életünkben a központi szerepet. Ez lehet, hogy egy olyan fajta nyomás minden oldalról. És sokszor nem olvassuk a jeleket, csak azt mondjuk, hogy tudod, nem vagyok jól. És valóban vannak más okok is, amiért nem lehetünk jól, tehát nem feltétlenül fegyelmezés az, de ebben a Zsoltárban és más helyeken is azt mondja, hogy ez már a fenyítés része is lehet az életünknek. És akkor nem sikerül helyesen értelmeznünk ezeket a jeleket, akkor nem tudjuk, hogy mi a baj. Elkezdünk elégedetlenek lenni, vagy kritikusak lenni, vagy szomorúság van ott az életünkben, valahol csak ott van egy szomorúság, vagy egy letargia. És amikor ezeket a jeleket ott látjuk, akkor jó, ha szétnézünk az életünkbe, hogy milyen olyan folyamatos bűn van ott az életünkben, ami így elszippantja az életerőnket. Dávidnak ez bizonysága. Elmondja a bizonyságát. Ő vele ez történt. És azért mondja el a bizonyságát, és azért beszél arról az örömről, ami most van, hogy arra bátorítson és buzdítson bennünket, hogy ne halogassuk, hogy Istenhez hozzuk a bűnünket. Hogy ne ápolgassuk, táplálgassuk, rejtegessük, hanem hozzuk világosságra. Mert különben Istennek a nehéz kezét tapasztaljuk meg. És utána a 6. versben, Zsidók 12-ben azt mondja, hogy a következő lépcsője a fegyelmezésnek az, hogy megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És ez az ostorozás, ez már fájdalmas. Mit gondoltok, hány keresztény ment át már ostorozáson? Azt mondja itt, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad, valószínűleg már mind átmentünk megostorozáson. Oké? Tehát, hogy nem úgy kell gondolni, ó, van valaki, hanem mind már kaptunk ostorozást, és ennek az a célja, az volt a cél, hogy felhívja a figyelmünket Isten, mert van valamilyen nyílt bűn, egy olyan dolog az életünkben, amit figyelmen kívül hagyunk, és tudjuk, hogy ott van, és tudjuk, hogy mi lenne a helyes most már, de nem hallgattunk a feddésre, nem hallgattunk a fenyítésre, és Isten annyira szeret bennünket, hogy gyümölcsöző életet szeretne nekünk, áldásokat szeretne ránk árasztani, bőséges gyümölcstermés szeretne az életünkben, és a bűn megakadályoz. A vesszők ott vannak a földön, és benne vannak a porban, a kozban, és rá van taposva, és ilyen élő halottak vagyunk. És ezért az ostorozásban már fájdalmat kell okoznia, hogy észre térjünk. És 5. versben folytatja a bizonyságot. Ez egy bizonyság, úgy hallgassuk, mint egy bizonyság. Azt mondja, vétkemet bevallottam neked. Bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És te elvetted rólam bűnömet, mellyel vétettem. Azt mondja Dávid, én voltam ott. Átmentem ezen az egy éven. Ezek voltak a jelei, ezek voltak a tünetei. És aztán Isten elé hoztam. És ő elvette, ő megszabadított. És most, ahogy visszatérünk az első versekhez, boldog ember az, akinek a hamisság, a megbocsátott bűne vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. És most csak van egy boldogság, van egy békesség, van egy öröm, van egy visszatérő életerő, van egy vitalitás, egy lelki vitalitás, egy szellemi vitalitás. Van valami nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. Például Eszek 28.13 azt mondja, aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Csak nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Úgyhogy én szeretném befejezni hamarosan. 11 vers van, de nem megyek bele mindegyikbe. Úgyhogy hogy folytatódik 6. vers? Azt mondja, azért. Tehát, hogy ezért, mert amikor eltagadtam, mikor eltakartam, akkor ez volt, és mikor megvallottam, akkor ez lett. Ezért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg megtalálhat. Picit hagy fogalmazzam újra. Ezért ne halogass te se, hogy Isten elé hozd, hogy a világosságra hozd, hogy megvald a te szerető atyádnak a te vétkedet. Ne húzd, ne menj tovább még egy napot, egy hetet, egy hónapot, egy évet vagy éveket, hanem hozd hozzá, mert ez annyira jó. Ez annyira jó, egy akkora boldogság van benne, akkora áldás van benne, olyan öröm van benne. Hozd hozzá. 7. vers. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Látod, itt már a további áldásokat mondja. Most már megtapasztalom azt, hogy te vagy az én oltalmam. Hogy te mentesz meg a veszedelemtől, és lehet, hogy vizeknek az árja jönnek, de el vagyok rejtve. És lehet, hogy vannak más nyomások az életemben, de most el vagyok rejtve, körbe vagyok véve a szabadulás örömével. Hogyha megszámolod, hogy hányszor mondja ebbe a Zsoltárba a boldogságot, az örömöt, a vigasságot, megszámolhatod, nem számoltam meg, de sokszor itt is, most körbe vagyok véve. Tudod, most a szabadulás örömével, tudjátok, amikor az öröm, az olyan, mint egy ilyen védőpajzs. Mikor a békesség olyan, mint egy védőpajzs. Mikor az Isten kegyelme olyan, mint egy védőpajzs. Ezt megtapasztalni. Most már megtapasztalom ezt. 8. vers. Bölcsé teszlek. És megtanítalak téged, hogy mely úton járj. Ez itt Isten szava a Zsoltárban. Tehát volt Dávid, és ez most egy ilyen profétikus szó. Zsoltárokban van ilyen, egy profétikus szó. Maga Isten szól, bölcsé teszlek téged, megtanítalak téged, hogy melyik úton jár, szememmel tanácsollak téged. Ez, figyeljetek, ez a másik áldás, és az egésznek, hogy most már Isten tanítani fog, most már Isten vezetni fog, most már meg tudod hallani, most már ő vezetni tud téged az életedben, mert Isten tanítja és vezeti azt az embert, aki érzékeny Istenre. Dávid megtapasztalta azt, hogy az ezelőtti egy évben csak nem volt képes venni az Isten tanítását. Nem volt képes a szellem által tanítva lenni. Nem tudott a szellem által tanítva lenni, mert nem volt egy megtört szíve, nem volt egy alázatos szíve. Most azonban megalázta magát Isten előtt, és most a szellem tanítja őt, és vezeti. Bölcsé teszlek, megtanítalak téged, melyik úton jár, szememmel tanácsollak téged. És így folytatja Isten, ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér. Amikor fogni kell a lovat és az összvért, és kantával és zablával szorítani az állát, másként nem enged. Ja, úgyhogy fejezzük be. 10. vers. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban. Újongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan ti tiszta szívűek. Látjátok így a bűn elrejtésnek a nyomorúsága, és a bűnvallásnak az öröme, a szabadsága, a boldogsága. És mivel olyan sokszor bukdácsolunk és vétkezünk, ez olyan, hogy Isten akarja, hogy ez részévé váljon az életünknek. Hogy van az, hogy megszokottá válunk a bűnnel, kikopik az életünkből az, hogy megvalljuk, megkeményedik a szívünk, végül is úgy érezzük, hogy hát mivel nem vagyunk annyira bűnösek, mint mások, ezért végül is az tolerálható, az az ellenségeskedés, vagy meg nem bocsátás, vagy haragtartás, vagy neheztelés, vagy az a kényelemnek az a fajta szeretete, vagy az a fajta igazságtalanság, vagy bármi is. Ez figyelj, megszokott lettem magammal, és hogy ez rendben van, és valahogy így a szívünk megkeményedik, az erőnk elpárolog, az örömünk elpárolog, a hálaadásunk elpárolog így a békességünk, és a természet fölötti valósága nincs ott már az életünkben. Hívők vagyunk, és Istennek a keze ránk nehezedik. Figyelmeztetés szól és hív, utána ránk nehezedik, és csak azt látjuk, hogy az életünk, mivel Isten gyermekei vagyunk, nem vagyunk igazán boldogok most már. Oké? Mert Isten gyermekei vagyunk. Ha nem lennénk Isten gyermekei, akkor lehet, hogy egész alakítom az életemet. De most nem vagyunk igazán boldogok. És aztán lehet, hogy tudod, jön a következő fokozatai. És amit mond ez a Zsoltár, még egyszer befejezésként, hogy jöjj. Ne halogass, jöjj, hozd Isten elé, vald meg Istennek, és aztán 11. vers, örüljetek az Úrban, újongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan. Azt hiszem ez a szó a héberben, ez a vigadozzatok, ez az, hogy felugorni, és még a levegőben megfordulni egyszer, tudod, tehát, hogy egy ilyen önfelett újongás és örvendezés azért, mert a bűn bocsánat valóságát megtapasztaljuk, azért, mert ez az evangélium. Az evangélium valóságát megtapasztaljuk újból, és újból, és újból, és újból. És figyeljetek, erre van szükségünk, ez az, ami megújítja az életünket, erre vagyunk bátorítva, és ez az, ami a szívünket ilyen lágyan tartja, és gyermek ilyen, egy gyermeki hittel, egy gyermeki bizalommal, és ahogy Palko úgy említette, hogy nincs csodálatosabb dolog, és nagyszerűbb dolog számunkra, mint hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. És valahogy így minden a helyére kerül. És készen vagyunk arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ezek nem a mi erőnknek a gyümölcsei, hanem abból fakad, az alázatból, és hogy Isten jaj tud áradni rajtunk keresztül, és hogy gyümölcsöt teremünk, és aztán több gyümölcsöt teremünk, és sok gyümölcsöt teremünk, mert a szőlős gazdának ez a vágya, és meglettünk mosva, és fellettünk kötözve, és most már élvezhetjük a napfényt, és a napsütést, és érhetünk, és a szőlős gazda örvendezik, ahogy sok gyümölcsöt terem az életünk. Úgyhogy amen, amen, amen. Gyertek, imádkozzunk, és engedjük, hogy így a Istennek a Szent Szelleme továbbra is csak megszólítson bennünket. Engedd, hogy így ezek a gondolatok, amiket hallottál, Istennek a Szelleme használja az életedben. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te igédet. És Atyám, annyira szükségünk van ugye arra a világosságra, ami a Te jelenlétedben van. Szükségünk van, hogy ne hallgassuk el, Uram, hogy hozzuk, hogy megvalljuk, hogy elforduljunk, hogy megbánjuk a bűnünket. És köszönjük, hogy Te a végtelen szereteteddel vonz bennünket erre. Hívsz minket. Köszönöm azt, hogy arra emlékeztetsz minket most is, hogy milyen öröm van ebben, hogy milyen felszabadulás, hogy milyen békesség, amikor ugyanazt mondjuk valamiről, amit Te mondasz az életünkben, mikor a szívünket hozzuk eléd, és lehet, Uram, sőt biztos, hogy ez a mi büszkeségünknek olyan fájdalmas, olyan, mint egy keserű pirula, amit le kell nyelnünk, Urunk. De aztán ez édessé válik, és jó ízűvé válik, ahogy nyeljük. Köszönjük neked. Köszönjük azt a kijelentést, ami annyira magasan van a Te igédben, hogy Te bűnbocsátó Isten vagy, hogy a Te vágyad, hogy megmoss bennünket, hogy megtisztíts bennünket. Köszönjük Jézus Krisztusnak a vérét, hogy a Te fiad pont ezért jött, pont ezért halt meg a kereszten. Hogy Te nem azt kéred tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, vagy ne bukjunk el, vagy ne bukdácsoljunk, hanem Te csak azt kéred tőlünk, hogy amikor ezt tesszük, eléd hozzuk, megvalljuk, hogy egy ilyen tiszta, nyílt szívvel legyünk veled, Uram, azért imádkozom, hogy sokan megtapasztalhassuk ezt a mai nap, ezen a héten, hogy a bűnbocsánatnak az örömét, a bűnvallás kiváltságát. És lehet, hogy valaki most úgy hallgatja ezt, hogy az van a szívedben, hogy nem tudod, de nem akarod, nem akarod hozni, nem akarod. És van ilyen velünk, mert a szívünk sokszor annyira megkeményedik, annyira megsötétedik. Uram, segíts nekünk, segíts. A megtérés is tőled jön, add a megtérésnek az ajándékát. Add azt, hogy felocsúdjunk az ördögnek a tőréből. Vonj bennünket a te kötelékeiddel, hagyj, nyisd meg a füleinket, hogy halljunk. Fordítsd a szívünket, segíts nekünk, mert még sokszor erre is erőtlenek vagyunk. Uram, imádkozom tényleg azokért, akik csak így nagyon bele vannak ragadva valamibe, hogy csak te nyisd meg a kapukat, te nyisd meg az ajtókat számukra, hogy csak lássák azt, hogy ez az, amit ők nekik igazán jó és igazán akarnak. Uram, keresd meg a szolgádat, mert elveszett. Olyan, mint egy elveszett jó, keresd meg bennünket, hozz vissza magad, hogy segíts nekünk. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy még ezt is kérhetjük tőled, még így is kérhetünk. És köszönjük azt, hogy neked mindennél nagyobb vágyad, hogy velünk lehess, és hogy mi veled lehessünk szabadon, falak nélkül. Ezért jött el Jézus, és ezért halt meg. Köszönjük. Segíts nekünk a szellemeddel. Jézus fiad nevében. Amen.